borzasztó precízen ugye mindent dokumentál, de ezt akkor ő gyors, tehát azért tud mindent ilyen részletesen, mint egy fotomemóriánk, de lefényképezni, és utána azt tehát leírja, és amikor hazajön, akkor tisztázza le, és akkor állítja össze magát ezt a naplót.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja. A magyar történelem legnagyobb vérveszteségű csatáját, a donkanyari szovjet áttörést, illetve annak időszakát jegyezte le gyorsírásos módszerrel Wagner Levente, magyar munkaszolgálatos, első világháborús veterán, tartalékos mérnök hadnagy. A Hiteles Doni napló 81 évvel a háborús események után került kiadásra, s nyomban a történelmi könyvek egyik sikerkötetévé vált, s immár egy zenemű megkomponálására, előadására is inspirálta művészek egy csoportját. Stúdiónk vendége a könyvet sajtóalárendező, a Holnap fénye című dal szövegét író Rózsahegyi Barnabás, Wagner Levente unokája.
Üdvözlöm itt az Adásidő podcast stúdiójában Rózsahegyi Barnabást, illetve, hogy elmondjam hallgatóinknak, hogy itt előttem van két szép remek mű, nyugodtan nevezhetem ezt remek műnek, még annak ellenére is, hogyha a tartalma számunkra, meg hát bárki számára nem a legpozitívabb. Itt van Rózsahegyi Barnabás Néma Hadsereg című műve, illetve mondhatjuk azt, hogy szintén Rózsahegyi Barnabás műve, a Holnap fénye című dal, legalábbis az egyik része a szövegrész, ugye? Melyikkel kezdjük a beszélgetésünket, Barnabás?
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves podcastnek a hallgatóit. Bármelyikkel, amelyik neked szimpatikus, kezdhetjük a könyvvel, mert talán az volt előbb, és az inspirálta, vagy az abban leírtak, az arra adott reflexiók inspirálták a dalt, tehát adott esetben a könyvben is kezdhetjük.
Értem. Tehát a Néma Hadsereg címet viselő könyv, az ugye, azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy a második magyar hadseregnek a sorsának, a végkifejletének, a donkanyari tragédiának a történetét írja le egy speciális megközelítésből, az egyik katonának a visszaemlékezéséből.
Igen, abszolút. Nagypapám, Wagner Levente, tartalékos mérnök hadnagynak, ez a Hiteles Doni naplója, amit mi egészítettünk ki 120 színes fotóval. Ő a 205-ös munkavezetői törzs katonájaként 20-ad magával, vagy 19-ed magával mentek a Don hátországába a 108/41-es zsidó tábori munkásszázaddal, az utak járhatóvá tételét, a téli szállásoknak a kialakítását és egyéb hadműveleti feladatokat láttak el, éppen ott és amikor és ahol nekik erre vezénylést és feladatot adtak.
Tehát itt elhangzott azért egy szó, egy, hát szerencsére egyre kevesebbet ragozott szó, de mégsem mehetünk el mellette, hogy a munkaszázadnak, a munkaszázadosi létnek vagy beosztásnak a megemlítése. Mit jelent a munkaszázados?
Ebből több kötetnyi információ áll a rendelkezésünkre. Megpróbálom röviden összefoglalni a kedves hallgatóknak, akik esetleg nem ismerik a munkásszázad, vagy munkaszolgálatos, vagy tábori munkásszázadnak a kifejezését. Azt kell tudni legelőször is, hogy nem csak zsidók voltak ilyen fegyvertelen katonák, akik tulajdonképpen ki lettek vezényelve a frontra. Én úgy szoktam nagyon egyszerűen mondani, hogy egy kicsit olyanok voltak, mint az építkezésen a segédmunkások, ahol mondjuk a kőműves, a katona, és mindenféle hát olyan feladatot láttak el és végeztek el, ami hát amit a katonák mondjuk nem, vagy kevésbé. Mikre gondolok? Hát sajnos aknatelepítés, aknáknak a felszedése, fedezék építés, temetés, nagyon sok szöges drótakadály, a spanyolbak, tehát alapvetően ők ugye megbízhatatlanaknak lettek minősítve.
Aha, és akkor azért nem volt fegyverük, ugye?
Azért nem volt fegyverük, bár ez is nagyon furcsa, mert ugye ők az első világháborúban nagyon sok munkaszolgálatos, magas, nem csak vitézségi érdemrendet adott esetben, hanem egyéb kitüntetéseket is, vagy magas rendfokozatot értek el az első világháborúban, és ugye a zsidó törvények miatt ezektől ők meglettek fosztva, és még az első világháborúban hasznos tagjai voltak a társadalomnak, és még fegyvert is mertek rábízni, a második világháborúban a politikai okok miatt nem. De a zsidókon kívül sajnos voltak még keresztények is, és voltak politikai, őket különböző színű karszalagokkal különböztették meg, és más-más számmal látták el őket. Tehát jelen esetben ugye itt a 108/41-es, minden egyes számnak van a megfelelő értelme és egy beazonosítás, és tulajdonképpen annyit kell még róluk tudni, hogy általában 210-220 főből állt egy tábori munkaszolgálat, és ezt általában 20 fő vitte, 16 fő a keretlegény, ezt elég gyakorta lehet hallani ezt a kifejezést, hogy a keretlegények, és 4 tiszt, vagy, és ezek minden esetben tartalékos tisztek voltak. Tehát úgy épült föl egy század, hogy az mondjuk 210 vagy 220 főből állt a zsidó létszámot tekintve, és 20 fő volt mellette a katonaság.
Tehát úgy 20 fő volt a, mondjuk úgy, hogy a hajcsár, a fegyőr, ugye?
Akár így van, vagy
tehát
akik a szakmai feladatokat kiadták és ellenőrizték, és tehát így mintegy 250 főt kell elképzelni egy században, és ugye ezt tudjuk, hogy a keleti hadszíntéren mintegy 35 ezer fő teljesített szolgálatot, ezeknek jelentős része természetesen hát a zsidó
honfitársaságok. Tehát ezek a munkaszolgálatosok kb. 35 ezeren volt,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Gondolom, ugye, tehát a Doni tragédiának az eredményeképpen ez a 35 ezer fő is jelentősen megnyírbálva, tehát a számokat illetően tért vissza. Mennyi lehetett a visszatérteknek a számára?
Igen, tehát ezeket úgy mondják a szakirodalomban, hogy vérveszteség, és ugye a vérveszteség alapján hát sajnos rangsorolták, és a legnagyobb vérveszteség, mint egy átlagosan egy olyan 75-80% az a zsidó munkaszolgálatosokat érintette, utána voltak a katonák, és majd pedig a tisztek. A tiszteknek is körülbelül sajnos több mint körülbelül 50% körüli volt a vérveszteségük. Hát itt döntően a visszavonuláskor és ugye a szovjet áttöréskor, tehát ugye 1943. január 12-én, ugye Uriv és Csúcsje, a két hídfőállás, ami között ugye áttörnek a Vörös Hadseregnek a katonái, és döntően hát abban az időszakban, tehát a januári időszakban volt ez nagyon magas, kiugróan magas, vagy extrém magas, azt is mondják hadtörténészek, hogy a valaha volt magyar történelem legtragikusabb és legnagyobb vérveszteséggel járó ütközete a Don.
Tehát volt ez az egész Doni hadművelet, ugye?
Az egész Doni hadművelet, ezért mondják azt, hogy a Don, ahol a történelmet vérrel írják. Sajnos, vagy vérrel írták, mert itt még nagyobb volt a vérveszteség, mint Mohácsnál.
Értem. Térjünk akkor most a nagy általánosról az egyénre. Ugye azt említetted, hogy nagyapád, hogyha jól emlékszem, ugye? Nagyapád
igen.
Wagner Levente megírta, vagy visszaemlékezését írta meg, amikor már sikerült hazaérnie? Tehát mikor született maga a mű?
Nagyon jó a kérdés. Ő a Lónyai utcai református gimnáziumban érettségizik, ahol gyors és gépírást tanul. Tehát alapvetően ő neki nem volt kint ideje, hogy ezt részletesen mindent összefűzön, hanem gyorsírással mindent lejegyzetelt. Tehát ő ugye dolgozott kint, tehát 76 helyszínen játszódik maga a történet, vagy a cselekmény, közel 5000 kilométert tesz meg, mint egy haditudósító, nagyon precízen minden dokumentál, lejegyzetel, benéz egy német vagonba, még azt is leírja, hogy hányfajta csiszolású pohár van az asztalon, hogy hogyan vannak ott a különböző német ruházat,
tisztálkodás. Tehát egy pontos helyrajzot igazi mérnökhöz méltó.
Nagyon-nagyon borzasztó precízen ugye minden dokumentál, de ezt akkor ő gyors, tehát azért tud mindent ilyen részletesen, mint egy fotomemóriám, de lefényképezni, és utána azt ő tehát leírja, és amikor hazajön, akkor tisztázza le, és akkor állítja össze magát ezt a naplót, és ezt a napló, ez egy 163 oldalas könyv, és tulajdonképpen mi ezt adjuk ki teljes terjedelmében, tehát nem hagyunk ki belőle semmit.
Tehát ez most jelenik meg először nyomtatásba?
Igen, ez 2024 szeptemberében, tehát lassan egy éve indult el a maga útján ez a könyv. Ez 45 év lappangás után került elő, és tulajdonképpen a színes képek és a hadtörténeti levéltári kutatásai, meg az egyéb családi dokumentumok, amikkel teljes mértékben kiegészítettük ezt a könyvet, és ez így lett 304 oldal.
Többes számba beszélsz, kiről van még szó?
Nagyon-nagyon sokan segítették az én munkámat. A könyv elején külön oldalt szentelek nekik a megköszönésnek, tehát a köszönetnyilvánításnak. Itt körülbelül egy 17-18 főt kell gondolni, akik valamilyen rész feladatot, vagy valamilyen rész feladatban segítették az én kutatásomat.
Tehát, hogy minél pontosabb legyen, minél a részletek
egyrészt minél pontosabb
érthetőbbek
legyen,
legyenek, ugye?
másrészt pedig a napló hitelességét számtalan oldalról szerettük volna alátámasztani, hogy az abban leközöltek, azok teljes mértékben egyeznek a honvédségnek
Valóságban,
az iratta anyagával.
Barnabás, kérlek, azért elég sok idő eltelt, ugye? De szerencsére, hogy nagyapád vissza tudott térni attól az időponttól egészen 2024-ig, amikor a könyv megjelent. Mi történt időközben magával a kézirattal? Vagy hogyha úgy fordítom le a kérdést, hogy nálatok otthon a családban, ugye? Tehát tudott róla a család nagy része, hogy létezik egy ilyen kézirat, esetleg a gyorsírást lefordítatták-e, hogy idézőjelben így mondjam, tehát normál írásá. Mi volt magának a kéziratnak a sorsa a megjelenésig?
Igen, tehát erről keveset tudunk, tehát én maga a gépelt napló, tehát ami már nem gyorsírásos szöveget tartalmaz, hanem gépelt napló, mert ugye ő írta, tehát ugye gyors és gépírással is rendelkezett, és ugye abban az időben a 70-es évek elejéig azért ez büntetendő cselekedet volt. Tehát konkrétan
Tehát nem maga az írás, hanem a téma, ugye?
maga a
A
téma,
Duna
maga az
hadseregnek a
írás, és
témája.
maga a fényképeknek az elkészülte is. Tehát ezt úgy kell elképzelni, és ezt ugyan elég nehéz a mai élő ember számára ezt így felidézni, vagy elfogadni, de pusztán a Doni kifejezésnek a megemlítéséért is retorzió járt, hát még azért, hogy esetleg valaki rejteget a keleti hadszíntéről olyan fotókat, amiket mi leközlünk. Tehát azt kell elképzelni, hogy azért retorzió járt, hogyha valaki elmerte mondani, hogy milyen útvonalon megy ki a hadszíntérre az a bizonyos csapattest.
De
Tehát
miért volt ez a
hát mert ez
tiltása?
tulajdonképpen stratégiai, hogyha az ellenség kezébe kerülnek ezek a feljegyzések, akkor ugye látják azt, hogy a csapattestnek milyen mozgási területei vannak, és akkor az kvázi egy ilyen hadititok volt. Tehát ők nagyon egyszerűen mindent hadititokká minősítettek, nem csak a kivonulást, nem csak a létszámot, nem csak azt, hogy hol állomásoznak, nem csak azt, hogy helységneveket. Tehát, hogyha megnézik a korabeli tudósításokat, ugye a 42, 43, 44, 45-ből, amikor hadi tudósítók a hadszíntéren járnak, akkor ott csupa monogramokat írnak. A helységneveket, például Alekszejevkát úgy tudjuk beazonosítani, hogy A. Tehát megérkeztünk A-ba. Tehát még az újságban sem lehetett leírni, hogy hol jár mondjuk a
Értem.
frontszínház, vagy egyéb ilyen dolgok. Tehát alapvetően az kell, és ez attól nagyon-nagyon értékes, és a hadtörténészek is, akik tulajdonképpen ezt a könyvet és a maga a képi anyagot vizsgálták, hogy egy irányba mutat színes képek, tehát ezek nem utólag színezett képek, hanem ezek eredeti színes képek, és nagypapának volt annyi ideje, léleklejenléte, energiája, indítatása, hogy ebbe a poklok poklába, amikor tulajdonképpen mindenki az életét menti, és hihetetlen energiákat mozgósít, akkor ő még írt, ő még fotózott, ő még dokumentált, és
lehetséges, hogy ez
tulajdonképpen
adott neki egy plusz életerőt, egy vitalitást?
Valószínű, hogy igen, és mi azt gondoljuk, hogy ez a napló, a kérdésedre visszatérve, ez egy terápiás napló, tehát egy traumafeldolgozásban volt neki ez segítsége, hogy kiírhatta magából a kiírhatatlant, ezeket a nagy fájdalmakat, és tulajdonképpen ez segített, vagy ez segíthetett neki abban, hogy ő ezt egészséges szellemmel és élettel ezt túl tudta élni, mert ugye azt még nem említettem a kedves hallgatóknak, hogy Wagner Levente első világháborús veterán volt,
tehát
tehát ő
neki ez már a
megjárta,
második világháború volt, ugye?
Úgy van, de ő megjárta a Piave-Montellói ütközetet, 18 éves korában ott kapja meg a Károly csapat keresztkitüntetést, ott sebesül meg, és utána pedig már 45 éves korába viszik el a Donra. És mind a kettő, a Piave-Montellói ütközet és a Don annak a világégésnek, tehát az első világháborúnak és a második világháborúnak a legtragikusabb és a legvéresebb csatája volt, és mind a kettő Hát én úgy szoktam mondani, hogy a pokolnak a tornácából vagy a szájából tudott visszajönni, és tudott hazajönni, és úgy, hogy nem lett szellemileg roncs, nem lett alkoholista, nem verte a gyerekeit, édesanyámat, keresztanyámat csodálatosan nevelte, és akkor visszatérve a kérdésedre, hogy mit tudtunk mi erről, mint gyerekek, tulajdonképpen mi ezt soha nem vehettük a kezünkbe. Tehát az én, ez a napló, ez 45 évi keresztanyámnak a padlásán volt. Ő se tudta, hogy hol, mert olyan szinten traumatizálta azt a generációt ez, hogy ők azt választották traumafeldolgozásnak, hogy nem beszélünk róla.
Igen,
És akkor...
ezt általában visszahallom más visszaemlékezőktől is, illetve visszaemlékezésekből, hogy otthon tabuvá vált aztán a téma maga. Hát akkor a ti családotok se kivételez alól.
Teljes mértékben tabu volt a téma. Nagyon-nagyon pici foszlányokat, történeteket természetesen azért elmeséltek szüleink, de a képi anyagot nem láttuk, pláne nem ilyen jó minőségben digitalizálva, retusálva, mint ahogy a könyvben mi azt közreadjuk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ilyen jó minőségben talán Levente láthatta, de ő sem tudta a naplóval együtt nézni a képi és a szöveganyagot, mert tulajdonképpen nagyon sok esetben az könnyítette meg ami kép, a szövegbe való integrálását a képnek, hogy nagyon plasztikusan le volt írva, hogy mit láthatunk a képen, ki van a képen, például a leszkó kutya, stb. Tehát sok olyan volt, amit könnyen be tudtunk azonosítani, de sajnos sok olyan kép volt, mint egy 50-60%-a közölt képeknek, amivel rengeteg idő ment el, tehát nekem ez egy 5 év kutató munká volt, nem csak a nagypapának a hadtörténeti vonatkozású témájú dolgokat megtalálni, hanem a képeknek a szöveggel való összepárosítása, tehát ez nagyon-nagyon nehéz munka
Milyen
volt nekem.
Jellegű a szöveg, amiket ugye említettél, hogy vannak benne pontos, szinte mérnöki pontosságú leírások, az egyéb tartalmi részekre mi a jellemző? Tehát, hogy a hétköznapok, a munkaszolgálat gondolom nem túl vidám, hogyha hogy ilyen idézőjelben mondjam. Tehát kíméletlen mindennapokat írja le, esetleg a keretlegények viselkedését, nem tudom, milyen volt az ő sorsa, tehát, hogy egy mondjuk ugye elviselhető munkaszázadba jutott, vagy pedig épp a valamilyen szélsőséges irányítás alatt állóba. Tehát mindent vegyesen, vagy általában mindent, amit lát, érez, meghal, tapasztal, arról ír.
Úgy van, tehát nagyon olvasmányos, és sokan azt mondták, hogy ezt úgy is lehet olvasni, mint egy történelmi regényt. Tehát tulajdonképpen itt nem úgy kell elképzelni, mint egy szokásos napló, hogy nagyon hideg van, nagyon hiányzol Marika, megellettek-e a disznók, stb. Tehát ugye nagyon sok tábori levél nagyon egyszerű, a hétköznapi cselekedetekre vonatkozó leírást, kérdést, bármit akar. Levente, mint egy haditudósító, rettentő sok háttérinformációt közöl az olvasóknak, hogy például Paulus tábornoknak, Sztálingrád, hihetetlen sok kitekintést ad. Voltunk Kolozsváron, ahol egy kedves történész úgy foglalta össze ezt a könyvet, hogy egy háborús szociográfia. Tehát ez is nagyon jó összefoglalása, vagy aztán ugye megjelent a hangos könyv Barbinek Péternek, a Jászai Mari díjas színésznek az előadásában, aki úgy foglalta össze, hogy ez egy színes bédekkel. Tehát, hogyha
tehát
nem
akkor
tudnánk,
a
hogy...
könyvnek, a Némhadseregnek megvan a hangos könyv változata
így,
is, ugye?
És hogy mondjak egy nagyon hát furcsa, vagy számomra egy picit felháborító, keresem a jó szót, de hogy ez a könyv az első ISBN számot kapott hangos könyv. Tehát képzeljék el a kedves podcast hallgatók, hogy ez az a könyv, amit majdnem, tehát a feleségem a kidobásra szánt lomok között talál meg, már majdnem kidobtuk, és még egyszer átnézi a lomokat, mert ugye amikor a hagyatékot az ember, sajnos hát keresztanyám halála után és édesanyám halála után kerültek hozzánk a családi papírok, mint egy 12 doboznyi irat, újságcikk, minden vegyesen, és ezeket már többször átnéztük, és akkor utána, amikor ugye másnap ki kell vinni a szemétbe a dobozokat, mert jön a kukáskocsi, még a feleségem még utoljára megnézi, és megtalálja ezt a naplót a dobozok alján.
Tehát az eredetit?
Ezt az eredetit, amiből egyetlen egy példány készült,
Hát
igen.
ezen múlott, hogy a
Ezen
feleségét
múlott,
megnézte még az utolsó előtti
ezen múlott.
pillanatban.
Ha lenne kamera, akkor nagyon szívesen megmutatnám a kedves hallgatóknak, hogy hogy néz ki a gépelt eredeti napló. Nagypapa ezt nem akarta kiadni, soha nem akarta kiadni, sok háborús naplóval ellentétben, vagy frontnaplóval ellentétben. Ő ezt magának írta, és magából írta ki, és ez tulajdonképpen a saját traumáinak, a feldolgozásának volt egy
Hát majdnem
szükséges.
beteljesedett az elképzelése, ugye, hogy kicsúszott majdnem a kezetek közül a kézirat.
Igen. Igen.
Ez szinte hihetetlen, de talán a hallgatóinknak is biztos akár kicsibe is van hasonló, véletlenen múló, valami meglett épp az utolsó előtti pillanatban története.
Ha szabad egy érdekes történetet itt elmesélni ehhez
Természetesen.
kapcsolódóan, ugye közösségi finanszírozásból valósulhatott meg a könyv, tehát ez azt jelenti, hogy
Tehát az
400
érdeklődők adták össze,
az
ugye a
érdeklődők
kiadás?
adták össze a pénzt. Így van. Tehát 430 ember előre kifizette ennek a könyvnek az árát, így tudtuk megjeleníteni. És amikor ugye elkezdett a média írni rólunk, meg hát különböző tudósítások megjelentek a sajtóba, akkor nagyon sokan kinyomozták a telefonszámomat, Messengeren rám írtak, Facebookon, stb. Stb. És volt egy nagyon, legmegrázóbb ilyen telefonbeszélgetést elmesélem a kedves hallgatóknak, hogy fölhív valaki, és azt mondja nekem, hogy mennyire irigyel engem. És mondom neki, miért? Hát mert hogy nekik is volt ilyen naplójuk, csak az 50-es években annyira féltek, hogy fölvitték a padlásra. És akkor, hát még utána is nagyon féltek, és akkor azt találták ki, hogy lehozzák a padlásról, és elássák. És akkor, de még ekkor is nagyon féltek, és ekkor sem múlt, vagy hagyott alább a félelmük, és azt találták ki, hogy ez nem lesz így jó, mert ha megtalálják, akkor nekünk végünk, és sajnos elégették. És
Elégették.
elége,
Tehát ez
hogy
a
ne.
öncenzúrának egy ilyen szélsőséges
Úgy van.
változata, ugye?
Úgy van. Úgy van. Tehát amikor mi magunk cenzúrázzuk, olyan légkör van, amikor tulajdonképpen tudjuk azt, hogy ennek a sokkal kisebb dolognak a rejtegetéséért milyen büntetés jár, hát még hogyha egyszer esetleg valaki nálunk megtalálja az édesapa, a keresztapa vagy a nagypapának a naplóját, és akkor tehát ez konkrétan nem egy és nem két embernek a beszámolója és a telefonbeszélgetéséből tudom ezt, hitelt érdemlően adott esetben tudom bizonyítani, mert sok levelet is kaptunk, és ezekbe ők leírják, hogy mennyire sajnálják, hogy nem maradt ez meg. Tehát ez túl azon,
Értem.
nagyon érdekes a képi anyag, nagyon olvasmányos a szöveg, de ezt így kell kezelni, hogy ezért emberek tényleg az életük kockáztatását val.
Ugye, mert a 89 előtti rendszerben, ugye a Szovjetunióhoz fűződő barátság az egy és oszthatatlan volt, vagy megbonthatatlan volt, és talán akkor ugye minden olyan harci esemény, ami esetleg a Szovjetunió ellen irányult, az ugye az a fekete listán volt. Tehát
Úgy
ezért
van.
is talán ez a nagy félelem.
Úgy
És
van,
gondolom
úgy
az
van.
50-es években akkor meg a retorziók is azért,
Úgy van. Nagyon,
tehát sokkal, sokkal rosszabbak voltak.
nagyon-nagyon szívesen beszélek erről a területről, mert én nekem a kutatásaim erre a fél év, egy évre irányul, és borzasztóan összetett, nagyon-nagyon sokrétű, tehát ezt ma nehezen tudjuk elképzelni, azt hiszük, hogy minden fekete és fehér, pedig a történelem az sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb. Én azt szoktam mondani, hogy mindig ok és okozat összefüggésében kell vizsgálni, mert úgy tudunk helyes következtetésekre jutni.
Na, milyen szépen ezt összefoglaltál. Barnabás, kérlek, az időnk azért fogy, térjünk át a másik, mondjuk úgy, műre, a zenére és a szövegre, a dalra, a Holnap fényére. Erről ugye azt lehet tudni, hogy egy friss szerzeményről van szó, amelynek te vagy a szövegírója, az előadói gárda, és ugye nem egy énekes adja elő, hanem egy egész gárda, illusztris nevekkel, légy szíves, mutasd be, hogy kik az előadók.
Igen, tehát a dalnak a keletkezése az nagymértékben a könyvnek a folyománya, és tulajdonképpen nagyon-nagyon megérintett engem azoknak a névtelen hősöknek a szenvedése, azok a stációk és azok az utak, amit ők megjártak, és ezt próbáltam szövegbe belefoglalni, és nagyon-nagyon nagy hálával tartozom innen is Herceg Zoltánnak, aki a könyvnek a támogatója volt, és tulajdonképpen ő hozott engem össze Valla Attilával, aki pedig Szolnoki Péternek a jó barátja, tehát tulajdonképpen így a könyv utat tört a dalnak, és Szolnoki Péter csodálatos kvalitása, én azt gondolom a magyar könnyűipar, vagy a könnyűzenének, tehát a magyar könnyűzenének, és ő az ő barátaival, Sasvári Sándorral, Varga Miklóssal, Miller Zoltánnal, Mészáros Tamással egy csodálatos, hát én úgy szoktam mondani, hogy egy hősi eposzt énekelnek meg,
Talán
és
nem is nagyon passzol hozzá a könnyűzene kifejezés, ugye? Tehát hajlok arra, amit Presser Gábor mondott, talán a könnyűzene kifejezés az egy kicsit degradálja az egyes műveket, amivel nem azt akarom mondani, hogy most ezt helytelenül használtad. De szerintem ez egy modern formában előadott, nagyon jó, epikus mű, ami viszont a te tolladat dicséri, ugye? Te vagy a szövegíró.
Igen.
Mi volt az inspiráció arra, hogy dalban is emléket állítsatok a Doni hősöknek. Tehát magának a könyvnek a fogadtatása adott egy plusz motivációt, vagy már az eredetileg is volt egy ilyen elképzelés. Hogy született ez a része?
Nem, abszolút jól mondod, tehát a könyvnek a fogadtatása, és mikor láttam azt az elemi erővel feltörő fájdalmat, ami itt lüktet a mi társadalmunkba, és ami 80 éves nénik, bácsik, fiatalabb idősek is elmesélik azt, hogy soha nem találkoztak az édesapjukkal, mert soha nem jött haza. Nagyon sokan azért vásárolták meg a könyvet, mert el akartak menni képzeletbe azokra a tájakra, ahol az ő felmenői az utolsó hónapjait vagy a fél évét töltötték. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon jól rekonstruálható mind a környezet, mind a helyszín, mind pedig azok a feladatok, amiket ők ott munkaszolgálatosként elvégeztek. És még egy nagyon érdekes kis színes, hogyha mondhatom, és belefér, hogy ugye Rejtő Jenő, aki soha nem magyarosította a nevét, tehát ő Rejh Jenő volt mindig is. Ő róla annyit tudunk a Wikipédia elmondása alapján, hogy 1943. január 1-én tűnt el Javdekovóban. És hogy milyen érdekes, nagypapa munkaszázada és munkaszolgálatosainak pont abban az időszakban pont ott volt Javdekovóban. Tehát arra vonatkozóan nem találtunk bizonyítékot és hitelt érdemlő fotót, vagy képi anyagot, vagy szöveget, ahol esetleg meg lenne ő konkrétan említve, de tudjuk, hogy ő nem a 101 per 31-eseknél, és nem is a 108 per 41-eseknél volt, de jól rekonstruálható az, hogy szegény mind ment keresztül, milyen áldatlan körülmények voltak az ő életének az utolsó hónapjai, és ebből a könyvből talán egy kis betekintést nyújthatunk, hogy ők
hogy a
konkrétan...
környezet milyen volt, a körítés,
Úgy van.
A körítés talán nem is lehet ilyen szót használni, tehát hogy milyen volt a mindennapi élet,
Így van.
az élet színpada, akkor ott
Így
ugye,
van.
ahol játszottak ezek a szörnyű események. Tehát akkor lényegében egy ilyen Radnótihoz hasonló sors, vagy Szerbantalhoz
Úgy van.
hasonló vég érte ilyen nagy gondolkodókat, írókat, mint amilyen a saját
Úgy
kategóriájuk
van.
a Rejh vagy Rejtő Jenő is.
Amire, hát nem azt mondom, hogy a legbüszkébb vagyok, de óriási hálával tölti el a szívemet, az pedig az, képzeljék el a kedves hallgatók, hogy a könyvet, ezt a Néma Hadsereg könyvet 2024-be beválogatták a The New York Public Library-be. Tehát a New York nyilvános könyvtárban ez a könyv számot kapott, és a kinti magyarok és a kutatók kutathatják. Tehát beválogatásra került a több millió könyv közül abba a pár ezerbe, ami a New York állam könyvtárában megtalálható. Tehát, és ezt úgy, hogy ehhez nekünk semmi közünk nem volt, tehát ezt nem mi intéztük el, vagy nem mi lobbiztuk ki, hanem egyszer csak kaptunk egy értesítést, hogy innentől kezdve a főkönyvtárba, és nem is a kicsibe, hanem a legnagyobb könyvtárba, aminek két márvány oroszlán őrzi a bejáratát, és talán ez az, ami tulajdonképpen az én mottóm is, így kimondva, kimondatlanul is, hogy az egyik, egyik oroszlánt azt úgy hívják, hogy kitartás, és a másik oroszlán pedig a türelem. Tehát ennek a nagy világ egyik legnagyobb könyvtáráról beszélünk, a New Yorkiról. A legnagyobb, gyönyörű, csodálatos történelme van, érdemes elolvasni, én a Facebook oldalamon írok róla egy pár gondolatot, ha szeretnék, ott megtalálják. Tehát ott elérhető a magyarság és a kutatók számára is, ez egy fantasztikus...
Na, hát ezt örömmel hallom, ráadásul még azt, hogy saját kezdeményezésből maga a könyvtárat, pedig a könyvtárat igazgató kerestek meg benneteket.
Igen.
Egy utolsó előtti kérdés még engedj meg, hogy volt-e, van-e, vagy lesz-e lehetősége a ti csapatotoknak, vagy neked személyesen arra, hogy eljussatok esetleg ezekre a területekre, ahol nagyapád naplója játszódik?
Nagyon jó kérdéseket teszel fel, szívemből szólsz, és egy dédelgetett álmunk ez, természetesen, hogyha ott véget érnek a harci cselekmények, mert ugye arról is keveset beszélünk, és nem látjuk ilyen összefüggésbe a mostani háborús
Ukrán-orosz konfliktus?
ukrán-orosz konfliktust, hogy az képzeljék el, és tessék összehasonlítani a helyszíneket, hogy a legvéresebb csaták a II. Világháborúban is ott voltak. Szumi például a törzstiszti bázisa volt, amikor Ostrogorszk elesik, tehát tulajdonképpen ez a Donkanyar és ez az elátkozott jégország, én csak így szoktam nevezni, ez valami olyan hihetetlen stratégiai pont, amilyen most is öldöklő harc folyik, és sajnos 1943-ban, 42-ben is nagy csaták helyszíne volt. Nagyon tervbe van véve, nagyon sokat magammal, hogy igen, el szeretnénk oda, nem azt mondom, hogy zarándokolni, de mindenféleképpen el szeretnénk oda menni. Jelen esetben ugye hát sajnos sem idő, sem hely
Bár
nem
csak
van.
minél előbb mehetnétek, azt jelenteni, hogy a háborúnak vége van.
Így van, így van, abszolút.
Magát a könyvet hol lehet megvásárolni? Nyugodtan, ez most nem a reklámnak a helye, hanem az elérhetőségnek
Nagyon szépen köszönöm, és akkor,
információja.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor itt is hagyd mondjak egy érdekességet, és amire szintén büszkeséggel tölt el, hogy a könyv a Libri történelmi sikerlistájának egész előkelő második helyéig jutott. Tehát a Libri, Líra, és akkor hadd csináljak itt a Győri Attilának egy kis reklámot.
A családi könyvklub vezetőjének, ugye?
Úgy van, tehát a családi könyvklubnál is elérhető a könyv, és akkor nem is kell olyan nagyon messze menni, mert Győri Attilát mindenki ismeri, és hihetetlen nagy és nagyon hasznos munkát folytatnak, mert olyan ritkaság számba menő könyveket is tartanak, amit mondjuk csak nagyobb könyves házaknál lehet elérni.
Értem, tehát akkor, aki most ezt itt hallotta, érdeklődését fölkeltette a beszélgetésünk, illetve elsősorban Rózsahegyi Barnabás mai vendégünk beszámolója, az a Néma Hadsereg című könyvet, amelyben Wagner Leventét személyesíti meg a naplóján keresztül, tehát tudjuk elképzelni azt, hogy mind kellett keresztül mennie a második magyar hadseregnek, nem csak a harcoló csapatoknak, hanem a munkaszázadosoknak. A könyvet bemutattuk, a dalt bemutattuk, most a beszélgetésünk után hallgatóik meg is hallgathatják. Barnabás, köszönöm szépen, ha sikerül az útra sort keríteni, mindenképpen szeretnénk róla hírt adni, úgyhogy kérlek szépen ezt erről majd tájékoztassa. Mai beszélgetést köszönöm, és köszönöm a kedves hallgatóinknak is a figyelmüket.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és a kedves hallgatóknak meg a figyelmet.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.